A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Békét sürgetett, valamint a humanitárius segélyek célba juttatását a gázai övezetben 14. Leó pápasága legelső általános audienciáján, amelyen 40 ezeren vettek részt a Szent Péter téren. A Szentatya egyre aggasztóbbnak és fájdalmasabbnak nevezte a gázai övezetben kialakult helyzetet. A harcok befejezését sürgette, a humanitárius segítség célba juttatását szorgalmazta tehát, hangoztatva, hogy a konfliktus kínszenvedéssel teli árát a gyermekek, idősek, betegek fizetik meg. 14. Leó békét szorgalmazott a világban. Szűz Mária közbenjárását kérte annak érdekében, hogy az emberek ne zárkózzanak el Isten ezen ajándékától, és fegyverezzék le szívüket. A pápa szokás szerint a Szent Péter téren találkozott a világ minden részéből érkező hívőkkel, akiket a pápa mobilról üdvözölt, majd különböző nyelveken köszöntötte őket. György Alfréd Csíkszentdomonkoson született Camillianus szerzetes lesz a szónoka az idei csíksomjói búcsúnak, amelyet június 7-én pünkös szombatján tartanak meg az erdélyi Csíksomjón, a Nagy és Kissomjóhegy közötti Nyerekben, közölte a szervezők nevében Tímár Sándor P. Asztrik, a kegytemplom igazgatója. Az idei búcsú mottója a 2025-ös szentévi elszavához hasonlóan a remény zarándokai. A türk országok szerepe Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú, ha olcsó energiát szeretnénk, ahhoz barátok kellenek, nem ellenségek, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a türk államok szervezetének informális budapesti csúcs találkozója kapcsán emlékeztetett, az ukránok lezárták az Oroszországból jövő csővezetékrendszert, a nyugatiak mindent megtettek, hogy ne épüljön meg a török áramlat gázvezeték, de ha ma ez nem lenne, akkor Magyarországon nem lenne sem gáz, sem energia. Orbán Viktor találkozott Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel a Várkert bazárban. A miniszterelnök közösség oldalán jelezte, még Európa elvesztette versenyképességét, és ma 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint Amerikában vagy Kínában, addig mi fent tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartja a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban. Háború ellenes költségvetésnek nevezte a 2026-os büdzsét a nemzetgazdasági miniszter a törvényjavaslat általános vitájában az országgyűlésben. Nagy Márton elmondta, jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 600 milliárd forintos pénzügyi alap jött létre a nehéz élethelyzetbe került családok támogatására, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs ismertetése szerint a kormány a partnereivel méltányossági alapon segít akkor, ha valamelyik vagy mindkét szülő esetleges váratlan elhalálozása vagy munkaképességének, keresőképességének elvesztése bekövetkezne. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be még kedden, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. A parlamentben emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választották Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papíralapú TB-kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át, emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés. Elfogadták a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Megszűntek a ragadó száj és körönfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Horvátország azonban továbbra is ideiglenes határellenőrzést végez, de annak nem része a személyellenőrzés. Andrii Portnov, az ukrán elnöki hivatal egykori helyettes vezetője az áldozata annak a merényletnek, amelyet egy madridi magániskola bejáratánál követtek el, közölte a spanyol belügyminisztérium. Portnov 2011 és 14 között volt Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője, előtte 5 évig Julija Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezetőjogásza. Végül az időjárásról. Kezdetben majd csak elszórtan, aztán napközben ismét egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatalok. Sokfelé megélénkül, és egyre inkább erősebbé válik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben pedig 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Csak egy pár cipő, nem túl nagy vagyon, hát elhagyott a nő. Még búcsút vettem is a fővárosba, buszjegyet, az életem romba dőlt. Én hátra néztem, ettől kaptam ihletet, és megtanultam azt mondják. Olyan az élet, mint egy zsák, nekem is megrakták, cipelem oly régóta már. Igen, és lesz ez rosszabb, lesz majd jobb, sőt, mindig lesz majd benne néhány apró, nem várt furcsaság. Lett svájci órám és pár szép cipő, néha megtalál egy-két bomba nő. Az éjszakával úgy köszönnek rám, szívem hello. A jó anyám ezt látná, megint hallanám, ó kisfiam, ő nem hozzád való, nem baj, mert azt mondják, olyan az élet, mint egy zsák, nekem is megrakták, cipelem oly régóta már, igen, és lesz ez rosszabb, lesz majd jobb, sőt, mindig lesz majd benne néhány apró, nem várt furcsaság. De most már nézzük, hogy mi van a zsákban, hú, micsoda lány, jaj, a szíve gitárba, na gyere is, mondd el, mit szeretsz, miért bízod magad rám? Már szinte látom, hogy közel az oltár, úgy szorít az öltő, a tömeg is ott áll, és figyeli, hogy halkan csendben esküszöm, bőrem ragad rám. Velem oly régóta már, igen, és lesz ez rosszabb, lesz majd jobb, sőt, mindig lesz majd benne néhány apró, nem várt furcsaság. Azt mondják, olyan az élet, mint egy zsák, nekem is megrakták, cipelem oly régóta már, igen, és lesz ez rosszabb, lesz majd jobb, sőt, mindig lesz majd benne néhány apró, nem várt furcsaság. Oh,
ha nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Elérkeztünk a sematizmusunk alapján a 18. egri püspökhöz, ő pedig nem más, mint második Katapán, és bár nincs az ő neve mellett kérdője, mégis bizonyos források nem ismerik őt el, vagy legalábbis még nem tudtak az ő személyéről, de nem akarok ennyire előre szaladni a történetben. Az, aki második Katapán és majd a további püspökök élettörténetét elmondja nekünk, változatlanul Buda Péter atya teológiai tanár, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval, hogy azért ő egy biztos ember, és talán úgy fejeztük be az előző adást, hogy 1198-ban lett ő egri püspök, de mégis vannak bizonytalanságok az ő egri püspöki mi voltjával kapcsolatban is.
Valójában az egri püspöki mi voltjával nincs annyira probléma, inkább az, hogy régebbi szerzők közül nem mindenki tudott róla. Inkább az az érdekes, hogy a származása, ez a Katapán, mint nemzetség, az valójában honnan is származik. Ő maga melyik ágból jön ide az egri területre, ugyanis maga a Katapán nemzetség az a Duna partján, ugye északra és délre, mai Komárom környékén rendelkezett birtokokkal, és itt van is egy kolostor, mint Katapán kolostornak, egy monostornak írnak, illetve hát most újabban talán azt mondják, hogy helyesebb Kopány monostornak említeni, ugye ami nyilvánvaló, hogy nem semmi köze nincs a Somogyi főúrhoz, már időben is jóval később vagyunk, és hogy ennek a kolostornak az alapítója még az is lehetséges, hogy pont az a Katapán, aki a későbbiekben egri püspök lett, de ezt nem tudjuk megerősíteni, mert azt sem tudjuk pontosan, hogy mikor alapították a monostort. Katapánnal kapcsolatban pedig van két Katapán, akiről tudunk, hogy székesfehérvári prépost volt. Az egyik az még 1138-ban, a másik az pedig jóval később, 1190 és 1198 között. Na most ez a második székesfehérvári prépost az, aki aztán átkerült az egri püspökségnek az élére, és ugye az, hogy ő székesfehérvári prépos volt, az mutatja, hogy ez már abban a korban egy komoly beosztás volt, és nem csak beosztás, hanem ugyanakkor egy komoly jövedelemmel rendelkező tisztség is.
És egy már indokolja, vagy feltételezi a komoly iskolai végzettséget?
Mindenképpen, mert hogy az sem mindegy, hogy valaki hol tölt be ilyen tisztséget, és Székesfehérvár, bár ugye nem püspökség, az már csak jóval később lesz Mária Terézia alatt, de mégis a Magyar Királyságnak az egyik legfontosabb szentélye volt, ugye koronázási templom, a királyoknak a temetkezési helye, tehát ilyen szempontból egy kiemelt királyi szentélynek lehet tekinteni.
Uh-huh. Az, hogy feltételezhetően ugye egy tanult ember volt, magiszterként titulálták őt. Mint kérdez, hogy magiszter, és hogy magiszterként titulálnak valakit?
A magiszter az a mester. Uh-huh.
Mondjuk most egy MA fokozat?
Talán annak felelhetne, aha, meg, de minden, vagy egy professzornak nevezhetnénk. Igen. Most a...
Tehát mindenképpen egy magasabb kvalifikáltságú valaki.
Igen, tehát olyan valaki, aki már maga is tanító, tehát aki tanít. És ráadásul amellett, hogy őt magiszternek titulálják, meg amellett, hogy ő székesfehérvári prépos volt, neki nagyon fontos központi beosztása is volt, mégpedig királyi kancellárként szolgált már harmadik Béla uralkodása alatt. A királyi kancellár az pedig hát egy nagyon fontos beosztás, bizalmi beosztás is, meg ugyanakkor szintén egy komoly jövedelemmel rendelkező beosztás volt, és az is kiderül, hogy vele kapcsolatban, hogy a későbbiekben is szerepel még, mint kancellár, tehát azután is, hogy egri püspök lett, még utána is viseli a kancellári címet, sőt, úgy tűnik, hogy még ugye az utóda, mármint harmadik Béla utóda alatt, vagyis Imre király alatt is kancellárkodik.
mondjuk ekkortájt nem meglepő ez, hogy ilyen, most mondhatom, így ilyen tisztségek halmozása volt, mert mondjuk például majd ez lesz az egyik aranybullapont, ugye, hogy a tisztségek halmozása legyen ugye az 1222-ben, de még azért erre várjunk egy jó.
Igen, de még az aranybulla ide-oda, az később is megvolt, tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy a királyoknak a bizalmi emberei, azok leginkább az egyháziak közül kerülnek ki, akik mögött nincs olyan kapcsolati tőke, mint egy főúri családnál. És éppen ezért, és ráadásul nem öröklődik a párról fiúra a tisztség, tehát sokkal könnyebb őket váltani, mozgatni. Áthelyezni, mozgatni, és ezért a főpapok, azok tényleg sokszor a királynak a bizalmi emberei közül kerülnek ki, már csak azért is, mert hogy ebben az időben ugye a főpapok kinevezése az elsősorban a királynak a feladata, amit azért sokszor együtt végez mondjuk az esztergomi érsekkel, aki Magyarország prímása, és ezt terjesztik föl Rómába, hogy a pápa erősítse meg ezt a királyi választást.
Gyakorlatilag 1192-től 1198-ig, tehát már majdnem a századfordulóig ő székesfehérvári prépost volt, de gyakorlatilag 98-ban érkezik Egerben. Az egri éveiről mit tudunk?
Először is azt, hogy ugye, először ő is ugye választott püspökként kezdi a szolgálatát, tehát hogy a király megbízza ezzel a feladattal, és utána várják, hogy mikor történik meg a pápai megerősítés, és ez elég hamar megérkezik, úgyhogy az egri püspökségéig, illetve az egri püspöksége az teljesen világos, és mint kancellár püspök működik Egerben, illetve nyilvánvaló, hogy nem mindig Egerben, mert hogy ilyenkor a püspökök azok nagyon sokszor a király környezetében tartózkodnak, viszont egri működéséből is ismerünk okleveleket, amelyek bizonyítják, hogy ténylegesen itt Egerben is működött.
Jó, tehát vannak-e további források vagy oklevelek, amelyek az ő püspökségére datálódnak, és egyáltalán azt, hogy mondjuk mit tett, templom, építés, vagy bármi kötődik a nevéhez?
Igen, vannak, de amit még talán a legelején hangsúlyozni kell, hogy ő az a püspök, aki a regnáló Imre királlyal úgy tűnik, hogy személyesen is jó kapcsolatban volt. Tehát ami túlmutat egy hivatali kapcsolaton, hiszen a király maga is nagy becsben tartotta a kancelláriát, illetve az egri püspököt, és tudunk arról, hogy a király éppen ezért Egerben is megfordult. Na de térjünk vissza oda, hogy miket is tett itt az egri egyházmegyében, amelyről van tudomásunk. Tehát többek között egy érdekes házassági ügyben kellett neki eljárni, méghozzá a harmadik Ince pápa megbízásából, ahol a nádor házassága akkori egyházi törvények alapján olyan házasság volt, amit nem lehetett volna megkötni. Tehát másodfokú sógorsági viszony volt, és abban az időben a sógorság az még a házasságnak az érvénytelenségét jelentette. És mégis megtörtént ez a házasság, és ilyenkor ugye mivel sógorságról van szó, vérségi kapcsolat nincsen, tehát nem az az oka, hanem mégis a sógorság az olyan közeli rokonságnak számított, amit csak úgy lehet érvényesíteni egy házasságot, hogyha ahhoz felmentést kérnek. Az a helyzet, hogy a sógor házasság az egy speciális dolog, a zsidó törvénykezésben is szerepel, ott kötelezően, hogyha nem valakinek nem támadt gyermeke, akkor a testvére vegye el az özvegyet és támaszon utódot. Tehát van, ahol az Ószövetségben ez elő van írva. Az egyház gyakorlatában viszont a sógorházasság az tilossá válik, tehát nem lehet. És ez a sógorházasság itt ebben az esetben, ugye a nádor esetében, mégis ugye Mike Nádor megszegi ezt az egyházi törvényt. Itt most két lehetőség van, vagy ugye miután kivizsgálják az ügyet, akkor el kell bocsátani a feleségét, mert hogy érvénytelen a házasság, vagy pedig a szentszéktől meg kell szerezni
az engedélyt,
és ez a felmentés, ami végül is bekövetkezik, tehát ebben működik közre az egri püspök is, hogy harmadik Incétől végül is megérkezik a felmentés. Magyarul Mike Nádornak a házasságát érvényesnek ismerték el.
Hát akkor már ilyen egyházjogi eljárásban is részt vett, akkor mondhatom így.
Így van, és amint látjuk, ez egy olyan formátumú dologról van szó, hiszen egy nádorról, hogy az ügy egészen Rómáig gyűrűzik, és akkor Róma az, aki a helyi egyházi személyeket kéri fel arra, hogy ezeket az ügyeket vizsgálják ki. Tehát jelen esetben ugye pont az egri püspök volt a pápának a megbízottja ennek az ügynek az elsimításában.
De amúgy tehát tényleg kellett mondjuk egy minimum egy nádornak, egy nyilván most királyról is beszélhetnénk, de hát a nádor az alatta van. Tehát hogy azért mindenképpen egy olyan fajta méltóságnak kellett lennie, hogy mondjuk az ilyen ügyek Rómába menjenek, vagy akkoriban még azért ez az egyház jog intézménye Magyarországon nem nagyon alakult ki.
Ugye ami már nagyon ősi tradíció, hogy a fejedelmeknek a házassági ügyei azok mind a szentszékhez tartoznak. Na most alacsonyabb szinten nem szükségszerűen, tehát lehet, hogy ezt meg lehetett volna oldani az esztergomi érseknek, a prímásnak a hatáskörében is. Nem tudjuk, hogy hogyan került az ügy Róma tudomására. De amikor már a tudomására jutott, akkor Róma, illetve a harmadik Ince pápa a kancelláriájáján keresztül rögtön intézkedik, hogy akkor ezt a visszás állapotot, ezt orvosolni kell. És mivel már a pápa belekeverez, akkor nyilván ő fogja adni a felmentést ebben az ügyben.
Thank you.
Volt-e még hasonló ilyen egyház jogi eljárás, vagy teljesen más intézkedések?
Vannak még, tehát van olyan, amelyben egy érdekes dolog, hogy János esztergomi érsek 12 alattvalót vásárol meg Katapán egri püspöktől 1290-ben. És ezek az alattvalók, ők, akiket megvásároltak, el is kötelezték magukat utána az esztergomi érsek előtt, meg különböző egyházi tanúk előtt, hogy ők akkor most már nemzedékről nemzedékre pohárnokként fognak szolgálni az esztergomi érseknek. Ez a kívánságuk. És mivel ugye itt az, aki idézőjelbe áruba bocsátotta ezeket a szolgákat, itt most nyilvánvaló, hogy nem olyan szolgákra kell gondolni, akik egyszerű földművesek voltak valahol, hanem azért olyanok, akik valamilyen módon már képzettebbek voltak, hiszen pohárnok azért nem akárki lehetett, még egy főpap udvarában sem.
Ahogy olvasom itt a Sugár István féle könyvet, azt látom, hogy adományozások, nem egy sok adományozás kapcsolódik a nevéhez, Cserépfaluval, most ez nem tudom, hogy ez a jelenlegi Cserépfalu vagy Cserépáralja lehet, Szerencs, tehát ugye ezek mind ugye ma is létező Heves vagy Borsod vármegyei települések, tehát hogy ezek az adományozások ilyenkor hogy történnek, hogy megkeresik az egri püspököt, hogy itt és itt probléma van az ellátással, püspök atya segítsen nekünk, hogy például ez hogy történhetett az adott korban itt a 12. század végén?
Nyilvánvaló, hogy a különböző adományok esetében más és más. Tehát nem lehet egy sémára fölhúzni az egészet. Ugye az egyik ilyen adomány, ami a premontrejek számára történik, ugye Leleszen letelepedtek.
Már most Szlovákiához tartozó település.
Igen, tehát a leleszi premontrei apátság konvent, ő az, akik úgy tűnik, hogy azért viszonylag szegénységben telepedtek le ott, és a falunak a dézsmáját, tehát a tizedjét ezért a rendelkezésükre bocsátotta. Most nyilván ez olyan dolgot tud adni a püspök, ami fölött rendelkezhet, de az is érdekes, hogy azért teljesen függetlenül nem lehet ezt tenni. Tehát mondjuk így, hogy ő lemondotta a tizedről, hogy ezt adják a premontrei szerzeteseknek, hogy meg tudjanak ott élni, viszont ezt azért a király fölülbírálhatja. De ezt az adományt, amit a püspök adott, azt végül is II. András megerősítette, úgyhogy teljesen legális volt a tizedről való lemondása és annak az átadása a premontrei szerzeteseknek.
Alapvetően amúgy egy adott egyház megyébe, vagy nem is tudom, hogy hova érkezik a tized. Tehát mondjuk az egri egyház megye, most jelen esetben beszélünk erről, a befolyt tized jövedelme így egybe úgy a központi büdzsébe megérkezik, és akkor innen döntenek a sorsáról? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
Hát a tized az a püspökséget, vagy személyesen a püspököt illeti meg, és hát jártak ilyen dézsmaszedők, akik begyűjtötték. Nagyon sokszor ez még nem pénzben történt, hanem természetben. Hát majd ez is probléma lesz pontosan nem sokára, hogy most akkor mibe adják, mert hogy egyre inkább azt szerette volna mindenki, ha pénzbe adják. Könnyebb kezelni. A parasztok, akik meg ugye a dézsmát fizetik, ők meg nem akarják pénzbe, mert az nekik bonyolultabb, nekik ott van, ott áll zsákba a búzak, vigyék, vagy a hordóba a bolt.
Meg mondjuk analfabéták nem biztos, hogy úgy tudják számolni a pénzt, például meg nincs annyi pénz, tehát neki mondjuk könnyebb a búzát, vagy a bármilyen termint előállítani, mondjuk pénzzel foglalkozni, nem?
Ilyen
nem.
Igen, már mondjuk a pénzzel való foglalkozás az, én azt hiszem, hogy az nem okoz gondot az ilyen emberek számára sem. Én láttam olyat, aki szintén analfabéta volt gyakorlatilag, de a pénzt azt nagyon jól ismerte.
Hát jó, mert nyilván annak idején nem volt akkora annyi címlet, mint mondjuk manapság, de mondjuk azt, hogy rá van írva, hogy egy vagy két dénár, vagy nem tudom, tehát mondjuk azt még lehet, hogy talán meg tudta tanulni, de mindegy, ez részletkérdés. A pénz az nyilván olyan egyértelműbb.
Igen.
Eszköz, igen.
De a dézsmagyűjtők azok nagyon sokszor ebben az időben, tehát szekerekkel jártak, szépen felszedegették, és megvolt, hogy már ott a leosztása, hogy bizonyos részt ott kellett hagyni a plébánosnak a fenntartására.
Mi van akkor, hogyha valaki nem fizeti be? Tehát akkor ott büntetések vannak?
Hát már Szent István király törvénykönyve rendelkezik, a második törvénykönyv a tizedről, mégpedig úgy, hogy aki eltitkolja a tizedet, az fizessen 9 részt.
De mi van akkor, hogyha valaki önhibáján kívül, tehát asszály van, olyan vészt van?
Tized akkor is van, csak kevesebb.
Tehát, hogyha neki mondjuk abban az évben fele annyi búza termet, vagy negyed annyi, akkor annak a tizedét fizeti.
Persze. Tehát a tized az tulajdonképpen a 10%-ot jelenti. Tehát, hogyha termet neki, mit tudom én, 2 mázsa búzája, akkor a 2 mázsa búzából 20 kilót le kellett adni tizedbe. Ha 1 mázsa búzája termett, abból csak 10 kilót kellett leadni.
Hát igen, csak kérdés az, hogy ugye ezt mennyire lehetett követni, hogy akkor most valóban 2 mázsa volt neki, vagy 20 mázsa búza.
Hát ugye ezért voltak a dézsmaszedők, hogy ezt azért úgy lássák. Tehát ők tisztában voltak azzal, hogy milyenek voltak a
körülmények, jó év volt, rossz vidéke. Év volt.
Persze, és akkor meg tudtak viszonyítani egymáshoz, tehát a gazdák között, látván, hogy ennek jobb földje van, itt nyilván több termetés, így tovább. Nem voltak közkedvelt személyek a dézsmaszedők, de hát ugyan, mint azt mondjuk, hogy a NAV, tehát most ugye nem nagyon szeretik az emberek azokat.
Befizetni a gépjárműadót, vagy az ingatlan adót.
Akik mindenféle módon sarcolják az embert, tehát különféle taxákat, illetékeket be kell fizetni, hát abban az időben sem szerették őket, de nekik meg az volt a dolguk, hogy ezt végrehajtsák, és akkor egyrészt azt mondom, már is ott maradt, ugye a plébánia fenntartására, más része az pedig ugye jött be a püspökségre, és akkor egy része abból a püspökség központi büdzséjét támogatta, más része az a püspöknek a saját vagyonához kerül hozzá, tehát megvoltak ennek a kiosztási szisztémái, amik közben változtak is, tehát különböző korokban, de a lényeg az, hogy a tizedet azt behajtották, és a tized fölött, ami az egyháznak járt, az fölött ugye a püspök rendelkezett. És le is mondhatott a tizedről, mint hogy itt láthatjuk, hogy Lelesz esetében lemondott a premontreiek javára.
Mert hogy a beérkezett tizedről a mindenkori egyház szervezet élén álló, tehát most nem érsek, hanem itt jelen esetben a püspök dönt, hogy itt és itt mondjuk templomot kell építeni, templomot kell felújítani, iskolát kell alapítani, stb. Tehát
igen,
mint egy fejlesztés, tehát mire
igen, amit ő onnan tud, hogy azok az illetékes plébánosok kérvénnyel fordultak hozzá, hogy segítséget kér, mert hogy a templomnak a teteje beszakadt, és akkor kellene egy új tetőszerkezet, és akkor a püspök, ha tudja, akkor támogatja, meg nyilván a saját helyi erőknek is be kell szállni egy ilyen felújításba, de a lényeg az, hogy valahogy meg kell oldani a dolgot. Kanyarodjunk vissza megint azért a leleszi dézsmához, és azt jelenti, hogy Leleszre már nem mennek a püspöknek a dézsmaszedői, mert hogy ott már a tizedet már eleve a premontreiek szedik be.
Igen.
Mert megkapták.
Csak azt akartam így lábjegyzetben elmondani, de tényleg nem menjünk tovább, visszakanyarodunk mindenképpen második a Tapán Egri püspökhöz, hogy mi lett volna, hogyha itt is lettek volna akkor a katedrálisok, mint mondjuk, hogyha belegondolunk, ugye a régi katedrális könyvben, meg ugye hát filmen is biztos sokan látták. Azért mondjuk egy olyan katedrálisnak az építés az hány évig is eltartott, meg mi minden kellett hozzá. Tehát az mondjuk egy egri egyházmegyébe beérkező tized mennyiség nem lett volna elegendő, azt gondolom.
Mert azok tényleg évszázadokig épültek, ha már itt rá terelődött a szó, és a többségük az szinte sose fejeződött be. Tehát nagyon kevés olyan katedrális van, most a gótikus katedrálisokra igen. gondolunk elsősorban, amelyek tényleg befejezettek.
Mármint, hogy abban a korban semmiképp nem fejeződtek be, és mondjuk később. És mondjuk
talán volt, ahol a 19. században valahogy lekanyarították a végét, hogy ne csúfoskodjon már így, hogy elsősorban a tornyok. Tehát megnézzük, hogy ezek a homlokzati tornyok, azok aránytalanul kicsik az esetek többségében a katedrálisok méretéhez képest. Mert hogy azt már nem bírták tovább építeni. Sokszor a technikai eszközök nem voltak meg, illetve az, hogy annyira elhúzódott már az építés, hogy már utána nem volt rá kapacitás, meg igény sem. Így maradt kész. És aztán mondom, a 19. században volt, amikor aztán ilyen gyorsan akkor befették, úgyhogy akkor ne legyen szögletes vagy ilyen lapos a teteje. Ugye a leghíresebb a párizsi Notre Dame például, annak is a homlokzati tornyai, azok úgy vannak hagyva.
Igen.
És néhány van, ami ténylegesen még a saját korában befejeződött, például az ulmi katedrális.
A kölni?
Kölnit azt is csak utólag építették. Igen, de annak is még lehetett volna magasabb tornya elvileg, de hát lekanyarították ilyenre.
Vagy hát lehetett volna úgy is fogni ezeket az építkezéseket, mint ahogy Gaudi fogta fel a Sagrada Familiával, mert hogy ő azért nem fejezte be, mert ő közölte, hogy a megrendelő nem siet. Tehát ez egy ilyen szállóigévé vált, ugye amikor jártunk Barcelonában, akkor ezt olvastuk, tehát nem volt, amilyen sietni kell az építkezésen. Na jó, tehát azért ne jussunk el a Sagrada Familiához második katapánt, hanem visszatérve tényleg most a leleszi adománytól mentünk el, de én azt gondolom, hogy ezek is érdekes dolgok, úgyhogy talán nem bánják a hallgatók, hogyha vannak ilyen mellékvágányok a műsorban. Az adományozásoknál most itt a leleszíről beszéltünk, volt még más adomány, ami a második katapán nevéhez fűződik.
Ilyennel már találkoztunk, méghozzá azt hiszem a Lukács érseknél, hogy ő Esztergomba vette észre azt, hogy az esztergomi káptalan ellátása az eléggé silány, tehát néha éheznek a kanonokok, és akkor ő is észrevette, hogy az egri káptalannak is szüksége van még egy kis megerősítésre anyagilag, mert hogy itt is előfordul az, hogy olyan kevés a jövedelmük, ugye ez nem a későbbi barokkori káptalanoknak a mintájára kell gondolni, akik már ugye óriási vagyonnal rendelkeztek sokszor. Itt bizony még előfordult az, hogy a mindennapi ellátásuk is gondot okozott, és éppen ezért számukra pedig a szerencsi plébániának a tizedét ajánlotta föl, amelyet aztán megint csak egy későbbi megerősítés törvényesített is, méghozzá ezt maga harmadik Honorius pápa hagyta jóvá, és erről meg is maradt az oklevél, amivel hozzájárul, hogy jó, akkor a káptalan ezentúl a szerencsi tizeddel is gyarapodott. És pontosan az ilyen apró adományok teszik lehetővé azt, hogy a káptalan az évszázadok során ugye egyre nagyobb gazdagságra tesz szert. Cserépfaluval kapcsolatban pedig azt látjuk, hogy az egri püspökségnek adományozza. Ez azt jelenti, hogy ő valahonnan ezt megszerezte saját tulajdonba. Méghozzá, ugye ezt a Crispin fia egyettől szerzi meg, hogy milyen úton, hogy vásárolta, vagy éppen pereskedett érte, ezt nem derül ki. A lényeg az, hogy ezt ő nem saját maga számára tartja meg, hanem ezt hozzáteszi az egyházmegyei vagyonhoz, tehát az egyházmegyét ezzel gazdagítja.
adományozásokról akkor ennyit. Az, ami érdekesség mindenképp szerintem érdekelheti talán a hallgatókat is, mint egy ilyen korabeli csúnyán mondva bulvár, hogy ugye mindenki emlékszik a kora középkori tanulmányokra, a vizes próbára, meg a tüzes vas próbára, és hát második Katapánnak például azt be kellett vetnie egy eset kapcsán.
Igen, abban az időben ez mondhatjuk, hogy eléggé bevett gyakorlat volt, eltekintve attól, hogy most így mai fejjel elég brutális dologról van szó, de a lényeg az, hogy mivel II. András király maga rendelkezik úgy, hogy öt ember szerinte hatalmaskodást követett el, tehát mondhatjuk így, hogy túllépték a hatáskörüket, és másokat jogtalanul elnyomtak, ezért aztán a Nagyváradra küldeti a püspökkel, hogy ott az ottani püspök is káptalan előtt elvégezzék a tüzes vas próbát. Hogy mi lett az eredménye, azt nem tudjuk.
Nem tudjuk. Mondjuk talán annyi, hogy tényleg most ez nagyon brutálisnak tűnik, de a tüzes vas próbát azt azért túlélheti az ember. A vízpróbánál meg ugye kétesélyes volt a dolog, mert akkor ártatlan valaki, hogyha lenn marad, ugye? Na, de hát akkor megfulladhat, hogyha időben nem veszik ki, és hogyha meg ugye fennmarad a víz tetején, akkor bűnös, de hát ha bűnös, akkor valószínűleg megkapja akár a halálra járó büntetését is az illető. Tehát mondjuk a vizesből élve nagyon nehezen jön ki az ember, ha csak időbe tényleg ki nem húzzák, mert azt gondolják, hogy ártatlan. A tüzes vasnál égési sérülés van.
Így van. És akkor azt vizsgálják meg bizonyos napok elmúltával, hogy gyógyult vagy nem gyógyult.
Igen, tehát hogy gennyesedik-e a seb vagy nem. Hát igen, ezek azért, ezek akkor azon túl, hogy brutális, ez elég primitív módszer, mert nyilván ez azért most kitehet arról, hogy most hogy gyógyul a sebe.
Hát ugye ezt úgy hívják, hogy istenítélet.
Igen, persze.
És jó, eddig nem mondtam ki, de most kimondtam így, már csak azért nem szeretem használni ezt a kifejezést, hogy istenítélet, mert tehát Isten nevét ne vonjuk már be egy ilyen dologba, amihez hát igazából az Istennek nincs köze. Csak hát az a középkori embernek a gondolkodása volt egészen más.
Ez ilyen Isten kísértés, vagy ez már nehéz szó ide? Vagy, hát, vagy még
hát ez, hogy ez alapján ítéletet hozni, ezt most már a mai gondolkodásunkkal azt mondjuk, hogy ez Isten kísértés, hogy ne kényszerítsük már az Istent arra, hogy csodát tegyen.
Igen. Mert állandóan nem tehet csodát, meg nem is feladat nem, a
meg
csodát
nem, tenni. Nem mi rendeljük meg, az Istennek a szuverén akaratát ne próbáljuk megváltoztatni ilyen módon.
Hát nem, semmiképpen.
Tehát azért mondom, hogy maradjunk a tüzesvas próbánál, hogy igen, alkalmazták, és későbbiekben is, tehát fogunk még ezzel a dologgal találkozni itt az egri püspökség történetében is.
Van-e még valami, ami a nevéhez fűződik, és hogyha igen, arról még beszéljünk, és egyáltalán arról, hogy meddig mondhatjuk őt egri püspöknek?
Először is ugye, még egy fontos dolgot meg kell mondani vele kapcsolatban, ami pontosan a királlyal való kapcsolatát jelzi, tehát itt most Imre királyról van szó, és pedig az, hogy Imre király, aki 1204-ig uralkodott, és már érezte a végét, hogy nem sokára el fog költözni ebből a világból, ugye akkor volt neki egy gyermek fia, ugye ez lesz III. László, akit megkoronáztatott, végrendelkezett, és utána Egerbe jött a király. Tehát meglátogatta a püspököt, és ez nyilvánvaló, hogy azért egy lényeges dolog, nem minden püspököt látogatnak meg az uralkodók, és a lényeg az, hogy itt hal meg Imre király. Tehát Imre király halálának a helye az Eger, méghozzá minden valószínűség szerint a mostani várnak a területe, hiszen a vár volt az, ami a püspöknek a székhelye volt. Ott volt a püspöknek a székesegyháza is, és mivel, hogy itt halt meg, itt is helyezték örök nyugalomra. Ami, hát én mindig szoktam dicsekedni vele, hogy hát azért az egri várban is van magyar király eltemetve, amivel nem tudunk dicsekedni, hogy megmutassuk, hogy hol. Tehát sajnos a sírját azt nem tudjuk.
De van egy dísztábla, ugye?
Egy emléktábla van, így van, egy emléktábla van, amelyet minden évben, ugye ez most már egy ilyen tradíció, minden évben augusztus 19-én Szent István király ünnepének az előestéjén, amikor is a Lokálpatrióta Egylet és a Feltármesteri Testület szervezésében van egy fáklyás király köszöntő, ami elsősorban Szent István királyt köszönti, és fölmegyünk a várba, abba a székesegyháznak, vagy azon székesegyház romjai közé, amelyet ugye a hagyomány szerint Szent István király megszemlélt építés közben, szép legenda, de ragaszkodunk hozzá, és hát Szent István királyt ott nem tudjuk kellőképpen méltatni már úgy, hogy megkoszorúzzuk a sírját, vagy valami, viszont éppen ezért az ő királyságának az egyik örökösét, aki itt van eltemetve, és akinek emléktáblája van, azt méltatjuk, és ezért aztán Imre királynak az emléktáblájára helyeznek el koszorúkat a város elsősorban civil szervezetei.
De most akkor meghalt itt Imre királyunk, de Katapán püspök még él, meddig? Igen. Tehát, hogy itt, ahogy látom, ugye a könyvben több dátum van itt is.
Igen, az ő halálát sem tudjuk pontosan megállapítani, hogy mikor is történt. Imre király halálát azt ő persze megélte, nagyon egyszerűen még ő volt az, aki eltemetteti, és még utána is szolgálja a következő királyt, illetve hát királyokat, mert hogy ugye harmadik László csak egy nagyon rövid ideig uralkodik, gyermekként meghal, és utána még második András, tehát Imre királyunk öcsének az uralma alatt is tevékenykedik, és az ő uralma alatt hal meg a püspök, azonban az, hogy melyik évben, ez megint problémás. Van, aki már 1215-re teszi a halálának a dátumát, van, aki 1216-ra, és van, aki 1217-re. Most érdekes az, hogy a második Katapán püspök neve még 1217-ben szerepel egy pápai bullán, ami azt jelenti, hogy abban az időben még nem, Rómában nem tudtak a haláláról.
De ez nem tehát nem azt feltételezi, hogy még biztos, hogy püspök volt, hanem ugye a korabeli viszonyok miatt nem juthatott el időben a hír.
Így van. Tehát a helyzet az, hogy ez a 17 március 9, amikor még egy bullában szerepel, az nem azt jelenti, hogy abban az időben ő még élt is. Ugyanis az, hogy valakinek a halálhíre, egy püspöknek a halálhíre megérkezzen Rómába, az néha hónapokat vett igénybe. Ráadásul itt most március 9-éről van szó, ami azt jelenti, hogy ha előtte halt meg valamikor, pont a téli hónapokban kellett volna hírt adni, vagy hogy valaki arra járjon Róma felé és elvigye a hírt, ami eleve lassította a közlekedést. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy utolsó említése, mint egri püspök, de lehet, hogy akkor ő már hónapok óta nincs életben. Tehát valamikor mindenképpen ebben az időben hal meg, tehát 1216 vége felé, vagy lehet, hogy 17 eleje.
Aki viszont utána következett, az első Tamás volt, ez biztos, és első Tamásról nagyon-nagyon sok információt láthatunk. Azt gondolom, hogy az ő egri püspöki tevékenysége, meg akár más is nagyon jól van dokumentálva, mert nagyon sok információ van itt a Sugárféle könyvben benne, de erről már a következő adásban fogunk beszélni. Thank you.
A mai adásban II. Katapán egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt.
Thank you.